Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyelsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, ez továbbra is a Millás reggeli, a pontos idő 8 óra és 7 perc, az eső, mintha elállt volna, de még újabb intenzív gócok is járnak Budapest környéken, tehát simán lehet, hogy még számíthatunk. Nem, az biztos, az nem csak lehet, az biztos, hogy számíthatunk feltételes módban esőre, aztán majd kiderül, hogy mennyire és hogyan. A stúdióban Mihálovics András.
És a stúdióban a Millás reggeli házi meteorológusa Ács Gábor.
Tudtam,
vanapi meteorológusa, helyesebben.
Csak is.
Van nekünk SMS, WhatsApp és Viber számunk is 0630-6-98-0-98-0. A baleset a Hüvösvölgyi úton, még mindig a Nagykovácsi út közelében, irányonként csak egy sáv járható. Nagy óvatossággal közlekedjünk ezúttal is. Az, aki beírta erre a fent említett elérhetőségre, hogy mi az a csóján, az, hát nem tudom, nehéz ezt most így exakt módon kifejteni.
Nem is biztos,
hogy ez az én feladatom lenne, és nem is biztos, hogy fel kéne tartani a hallgatókat ezzel.
Kellett pár másodperc, mire nekem is leesett, legyünk őszinték. Nem olyan egyértelmű ez.
De mindegy, majd ha egyszer jók lesztek, akkor a dránkám kívül ezt is elmesélem azoknak, akik ezt nem tudják. Az az igazság, hogy megkérdezte a hallgató, hogy tárcsázzuk-e Emmanuel, vagy hogy kell mondani, Emmanuel Macron egyelőre nem veszi fel a telefont, folyton foglalt, úgyhogy megpróbáljuk addig hasznosan eltölteni az időt. Hallgat csak, hogy mivel.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, hát a gén technológia vezető országai közül micsoda véletlen Franciaország került terítékre. Zsolt hallgató megkérdezi, hogy eláruljátok őszintén, hogy Franciaország éjjel egykor lett kiválasztva, vagy előre sejtettetek valamit? Hát Gerendi Zoltán sejtett valamit, amikor így ezt összehozta, hogy ugye a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, Zolikám, teli találat, gratulálunk!
Jó reggelt, Jan, sziasztok, véletlen, tehát semmi tudatos szándék nem volt benne.
Pedig most építettél volna egy nagyot az imidzseden, az ember, aki megmondta.
Hát azért a szerénység fontos dolog szerintem ebben a műfajban, de összességében ez tényleg egy ilyen véletlen, főleg az, hogy hát az, ami most a politikai életben alakul, az egy rettentő érdekes dolog, ezért én ma rövidebben is fogom fogni, hogy a botond egy kicsit szárnyalhasson ebben a témában, de a géntechnológiában Franciaország egyébként tényleg ott van, és a menetrendben ők a utolsó előtti ország, akivel most foglalkozunk, utána még az Egyesült Arab Emirátusokba fogunk elkalandozni jövő héten. Ez tényleg véletlen volt. Tehát ami lényeges, hogy Franciaország a gyógyászatban, tehát a géntechnikában nem véletlenül van ott, tehát ugye ez a személyre szóló gyógyítás, ők eleve a francia gyógyszeripar jelentős, top 10-es a világot, tehát azt hozzá kell tenni, és innen ered ez a indítatásuk is, hogy erről se akarnak lemaradni. Én egy picit azért kívülről kezdeném, tehát ugye ez egy nagy ország, ezt tudjuk mindnyáján, tudjuk hol van, tehát ez egy 68 milliós lakosságú, 640 ezer négyzetkilométeres, tehát Magyarországnál majdnem 6-7-szer nagyobb ország. Gyakorlatilag elég erős GDP-vel, tehát 45 ezer dollár per fő. Azért a világon is a top 10-ben benne van, a 7. legnagyobb gazdaság, csak hogy lássuk ők. Előttük van ugye az USA, Kína, Németország, Japán, India és az Egyesült Királyság, mégis utána jön a Franciaország 7., és utána már Brazília, Olaszország, Kanada és 11. Oroszország, tehát a BRIC-et is lássuk. Tehát mindenképpen nagyon fontos, és az EU-n belül pedig a második legnagyobb gazdaság, ami szintén ilyen szempontból meghatározó, és ezért fontos az, ami ott politikailag is történik, és egyébként a mezőgazdaságon meg az első számú, tehát a legnagyobb mezőgazdasági termelő ország az EU-ban, rengeteg mindent meghatároznak. Hát ugye ez adódik egyrészt a területi nagyságukból, meg hát a kultúrájukból, tehát a borra, francia borról nem nagyon kell mesélni, de egy csomó feldolgozott termékük van, de gabonaiparban, és egy csomó mindenből ott vannak.
Hát ezért a francia gazdák az egy fogalom, ugye úgy próbálják állandóan az agrárköltségvetést összeadni, hogy jaj, csak a francia gazdák meg ne haragudjanak a brüsszeli.
Hát, igen, 460 ezer farmjuk van, ami ilyen gazdaság van, ami átlagban 135 hektáron dolgozik. Szóval azért ezek nagyon komoly méretek. És én úgy gondolom, hogy ez nem is a vállalkozó szám, mert Magyarországon is sok a mezőgazdasági termő, hanem a terület nagyság. Tehát azért ez egy elég komoly iparág, vagy ilyen gazdasági ágazat. Ők egyébként nagyon erősek még tehát az energiaiparban, csak hogy érezzük, 56 atomerőműük van, tehát ők látják el németeket is most konkrétan árammal, tehát a különböző éghajlati változások, például a folyó kiszáradás, ezeket az atomerőműveket, vagy ezek a szárazság komolyan befolyásolni tudja, ez most gond is úgy tudom Németország és Franciaország között, hogy bizonyos nyári hónapokban nem tudnak annyi áramot adni, mint amelyik gondolnák. Gyártásban ismerjük a francia ipart, azért Európában elég közel vagyunk mi egymáshoz, hogy lássuk, de a legnagyobb játékosuk az Magyarországon a gyógyszeripar, vagy szintén itt van a Sanofi, ő globálisan is top 10-es játékos. Érdekes egyébként, hogy a szomszédos Svájc azért a top 10-ben két céggel is ott van, tehát erősebbek, mint a franciák, de a Franciaország baromi erős, és egyébként, hogyha az ehhez kapcsolódó tudományos munkákat nézzük, az a Nobel-díjak számát néztem, hát 75 Nobel-díjasuk van, amiknek majdnem a kétharmada fizika és kémia. Tehát azért ennek az iparágnak van egyfajta képzési és kutatási háttere is. Tehát ők azért ebben nem úgy fognak állni, mint ahogy mondjuk láttuk, hogy itt a géntechnológiában a frissen beérkező országok szerepeltek, tehát mondjuk észtek, de gyakorlatilag most fogunk beszélni az Egyesült Arab Emirátusokról, ahol nem hiszem, hogy a kutatásfejlesztés az évben óriási alapokat tudna felmutatni. Tehát az látszik, hogy Franciaországban ez egy nagyon komoly dolog. A közlekedés baromi meghatározó iparágjuk, azt látjuk, hogy amikor a szállítmányozókat elkezdenek sztrájkolni, akkor tényleg komoly gondok vannak. Illetve a turizmus is még nagyon meghatározó. Most az olimpiai évben vagyunk, tehát ők rendezik az olimpiát, majd meglátjuk, hogy ez mennyire lesz jó nekik, de 100 millió fölötti az éves turista számuk. Szóval ez nagyon-nagyon komoly. Most adójogilag ők egyébként egy problémás ország. Tehát ezt látni kell.
Hát ugye van egy mondás a Churchillnek, hogy lehet kormányozni egy olyan országot, ahol 73 féle sajt van. Akkor ez letükrözi, gondolom, most nem biztos, hogy pontos az idézet, de a lényeget szerintem ez, és hát akkor ezt leképezi az adórendszerük is egyébként.
Hát igen, de az úgy elsőre is ütősen magas, tehát nem is érdekes, semmi sem olyan kedvező, de összességében a GDP arányos adóterhük az 48%, csak hogy lássuk, 34% az OECD átlag, ami egyébként náluk Párizsban van. Tehát ez egy nagyon komolyan osztatott gazdaság. Szerintem ez versenyhátrányos történet is most már, tehát azért 1,1%-os növekedésben vannak. Azért ez gazdaságilag egy hatalmas erő, tehát hatalmas gazdaság, de egy biztos, hogy az adóterhek jelentősek. Na most az adóikat, ha egyenként nézzük, akkor minden van, és mondjuk az áfájuk nem is ijesztő, 20%, az még viszonylag oké, a társaságadójuk is 25%, ami így már az életjük, hogy az a 15%-os globális minimumadó miért nem fáj sokaknak, de gyakorlatilag vannak kedvezményék, tehát ez nem egy akár 15%-ig is, de összességében azt mondja, hogy a társasági adó részletet, a jövedelmi része sem olyan nagyon rossz, nincsen helyi adójuk. Az SZIA-juk azért az már combosabb, mert az sávosan fölmegy 45%-ra, nekik van egy ilyen családi együtthatójuk, ami azt jelenti, hogy ez bizonyos családi helyzeteket ők a jövedelem szempontjából jól kezelnek, tehát gyakorlatilag, hogyha valaki több gyereket nevel, és így tovább, akkor itt vagy például egyedül nevel több gyereket, akkor mit tudom, csak a harmada az adó alapja, akkor ha tehát ilyen részletes táblázat van, és ez alapján azért ez a magas adókulcs így elég jól elterül, tehát ez ilyen szempontból...
De szívják progresszív adózásnak, nem?
Igen, de valahol...
Vagy ez a rossz példája a progresszív adózásnak? Vagy ez a rossz példa rá, hogy annyira progresszív, hogy már átláthatatlan?
Igazából egy eléggé finomra hangolt rendszer, de szórja mindenkire rendesen, és az jó, hogy érzékeny a családi modellekre, az mindenképpen jó. A 45% az Európában nem ijesztő, de azért alapvetően nálunk biztos egy ijesztő. Tehát ez egy komoly gond. És hát amiről ők igazából híresek az, hogy a vagyonosaikat annak ennyire, hogy tehát a luxus hazájáról beszélünk, és itt azért nagyon sok nagy jövedelmű emberről is beszélünk, őnekik egyrészt magasak a vagyoni adóik, tehát akik vannak, van vagyonadójuk, tehát ami ilyen szempontból érdekes, tehát nem csak a főbb jövedelem adó kategóriák vannak, meg forgalmi adó kategóriák, hanem léteznek itt elég jelentős mértékű, gyakorlatilag én úgymond egyéb adók, ilyen vagyonadók.
Gerard Depardieu ezért lett orosz állampolgár állítólag.
Igen, hát igen.
Nem bírta a luxus adókat.
Igen, hát ő azt nem kérte, így van, de a lényeg az, hogy hát gyakorlatilag, tehát ők ilyen szempontból ezt elég erősen csinálják, és ami 1,3 millió euró fölötti vagyonnál már valami vagyonadó bejátszik, de itt mondom, van örökösödési adó is, tehát ez szintén számít. Most ennek az lett egyébként a vége, hogy nagyon sok vagyonos ki is ment külföldre, de ezt ők még megfejelték, korábban nekik volt egy adórendszerük, ami mai napig létezik, ez az exit adó, ami egyébként igazából az EU-nál szintén egy probléma, mert a szabad mozgást akadályozza, ami azt jelenti, hogyha az, akinek van mondjuk egy jelentősebb vagyon a Franciaországban, és most gondoljunk részvényekre, és átköltözik, legyen az Svájc, vagy Belgium, vagy akárhova, és elhagyja az országot, akkor azt mondják a franciák, hogy normálisan nem a kiköltözéskor, de ha ő később eladja azokat a részvényeket, akkor azoknak tehát valamilyen algoritmussal kiszámolják, hogy mennyi lenne az ő részük, az gyakorlatilag Franciaországban még adózik. És ennek a mértéke azért jelentős, az 30%-ig is fölmehet. De hát ez azt jelenti, hogy hiába él az adóalany mondjuk más országban, akár kedvezőbb körülmények között, a korábban Franciaországban elért úgymond nyereségeket Franciaország továbbra is adóztatja. Tehát magyarán nem lehet megszabadulni. Ez egy picit egyébként egy ilyen USA-hoz közelítő rendszer, de elég fájdalmas. A jó ír az, hogy nem a kiköltözés kor esedékes, mert ez az lenne a durában, amikor még nem realizált jövedelmekre, tehát ilyen viszi a részvényeket a kiköltöző vagy kitelepülő ember, és ugye akkor adóztatnák meg, amikor ő éppen kimegy. Ez nem így működik, itt igazából a realizálás létezik, de ennek is rengeteg részletkérdése van, szóval ezt teszi Franciaországot igazából nem vonzóvá, és ezt lehet látni, ugyanez volt egyébként a kódazűri ingatlanokkal, baromi magas ingatlanadókat tettek rá, szóval valójában ez a társadalom úgy néz ki, hogy ezt a fajta hát ilyen pénzügyi vagy gazdasági arisztokráciát nem ügyesen kezeli. De hát most meglátjuk, hogy mi fog történni, és én azt gondolom, hogy a géntechnikában azért az ő szerepük valószínűleg tartósan fönn fog maradni, mert az adottságai hihetetlenül jók. Bár azt mondják, hogy a franciák azt olvasnak, a franciák valójában a géntechnikát maguk is akadályozzák, tehát egy kicsit úgy egybevág az adórendszerükkel, mert az egyetlen olyan, úgy tudom, az egyetlen olyan EU-s ország, ahol gyakorlatilag nem engedélyezett a DNS levétel, tehát ott a személy jogi, tehát jogi akadályok is vannak, de magát ezt a területet ők államilag is.
De és Zoli, ilyen adóreformnak nem állnak neki ezek a derék gallok, ha már ilyen bonyolult az adórendszer, mert hogy épp a gazdaságuk sincs jó bőrben, vagy ez, ja, hogy itt egy folyamatos adóreform van. Aha.
Ez egy folyamatos adóreform, és azért érdekes, mert ugye tényleg nagyon nem mindegy, hogy kivezeti ezt a kormányt. Én most pont azért, mert ugye véletlenül, tehát ha igazán profi lettem volna, akkor már fejből fújnám, hogy a mostani győztes, tehát párt az milyen rendszer, milyen adórendszerrel készült, tehát nem néztem meg, hogy itt most mi lesz a kottában, de gyakorlatilag biztos, hogy valami adóreform lesz, de én nekem az érzésem, hogy pont emiatt a szociális érzékenység miatt ez azért olyan sokkal könnyebb nem lesz. Tehát és az ország 110%-os GDP-arányos eladósodottsága van, tehát a mozgástere azért nem annyira, tehát ilyen másik kitérőmokban azért annyira nincs elő, tehát itt azért vannak gondok. És tehát én azt gondolom, hogy az adóreform biztos, hogy bejöhet, talán esetleg könnyítik, de nagyon nehéz ezt így most
átlátni. De akkor meg miből teszik rendbe a költségvetést, mert szintén elég nagy hiánnyal küzd.
Igen, hogy... azért 5,5%, hát az még oké, tehát lehetne, így van, de lehetne, de én is azt látom, szóval őnáluk az adórendszer az egy fájó pont, sok érzékeny pontja van ennek a gazdaságnak. A jó hír az, hogy a géntechnológiában elő vannak, annak ére, hogy azért úgymond erős ellenszélben vannak még otthon is. Hát ugye a francia fogyasztók is jobban szeretik a normál gyógyszert, nem az úgynevezett ezt a personalized medicine, tehát még ők maguk se álltak rá ennyire, de azért úgy gondolom, hogy a tudás minden napja megvan. Hogy az adórendszer ezt hogy fogja lekövetni, főleg most így a új felállás tükrében, vagy az új választások eredményeként, tehát ezt már meglátjuk, de nem hiszem, hogy ez lesz a fő témájuk.
Igen. Na, hát akkor innen átveszi a stafétát Feledi Botond, és majd meglátjuk, hogy kell félni Marine Le Pen-től, meg a többi kérdés is felteszünk. Köszönjük szépen, Zolikám, még egyszer a választás tökéletes volt.
Köszönöm szépen, szép napot.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, ő ágyasztunk meg a francia témának, mert hogy géntechnológia vezető országai között Franciaország is ott van a legjobbak között. Most egy rövid szünet következik, ne menjetek sehova, mert jön Feledi Botond, és vázolja azt a földcsúszamlásszerű belpolitikai átrendeződést, amelyet a hétvégi események okoztak Franciaországban, és biztos, hogy ki fogunk térni, hogy akkor így, hogy fog működni a német-francia tandem egy erősödő szélső jobb oldal mellett mindkét országban.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Elkövettem egy hibát, és ezt korrigálom, elnézést, rosszul emlékeztem. Természetesen nem Churchill mondta azt, hogyan is lehet egy olyan országot kormányozni, ahol 246 féle sajt van. Ez De Gaulle tábornok mondta, és azóta még jobb lett a helyzet, mert hogy már helyesbíteni kell De Gaulle mondását. Hogyan is lehet egy olyan országot kormányozni, ahol 1200 féle sajt van, mert azóta megnőtt a kínálat.
Csodálkoztam, hogy a 70 az tényleg az nem volt sok.
Igen. Na mindegy, szóval innen próbálunk tovább haladni a módosítás után, miután Emmanuel még mindig nem veszi fel, szerintem biztos rossz a készüléke, állandóan foglaltat jelez, hiába hívjuk Macron elnök urat ide a műsorba, úgyhogy hát addig Feledi Botond külpolitikai szakértő fogja elmondani a francia mindennapokról vallott nézeteit. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Hát szóval, hogyha nincsen Macron, akkor jó a csigatenyésztő is alapon, köszönöm a hívásokat.
Nem, semmi ilyesmi, nem. Semmi ilyesmiről nincsen szó, nélküled nincsen külpolitika a Millás reggeliben. Viszont a nagyon nagy kérdés az, hogy ugye azt mondtad, hogy ilyen választási év van a világban, és hogy nagyon-nagyon sok minden megváltoztat a világban, de hát akkor nem számítottunk arra, hogy Franciaországban is választások lesznek, de most pedig nagyon úgy néz ki.
De egyébként mitől, mi változott az elmúlt egy-két évben, hogy ennyire megerősödött a Le Pen pártja, és ennyire elpártoltak a szavazók a Macron féle vonaltól?
Most megint szokásunkhoz híven 43 kérdést tettünk fel egy perc alatt, úgyhogy most mi kimegyünk kávézni, addig meg egy Vámbel show-ban légy szíves, ezeket járt körbe.
No, hát a tegnap éjszaka történelmi éjszaka volt abból a szempontból, hogy EP választás ugye ilyen hatást nemzeti politikára soha nem gyakorolt. Ugye a nemzetgyűlést is 97 óta nem oszlatták föl, tehát legutoljára jött, akkor ugye talán Sirac csinált, de ez mindenképpen egy óriási cezúra az európai történelemben, hogy EP választási eredmény miatt akármilyen okokból is, de úgy dönt egy államfő, hogy akkor a parlamentet feloszlatja. Ugye június 30-ára látszik kiírni a választást, tehát olimpia előtt még lehet szurkolni egy másik francia meccsen is. Ez egy elég komoly belpolitikai mérkőzés lesz. Nem is lehetne azt mondani, hogy az elmúlt egy-két évben erősödtek meg, tehát ez egy folyamatos trend volt.
Várj egy picit, Boton, az politikailag hogy magyarázható, hogy elvesztítjük a választásokat, és akkor már hogy az Európa Parlamentét, és akkor feloszlatjuk a parlamentet. Mi mozgathatja Macron elnököt ebben, hogy hát ha öntudatra tér a francia társadalom, és kisöprőzi a szélső jobbot?
Hát így is mondhatjuk, ez ugye a szép olvasata, meg ő is ezt mondja, a valóságban pedig egy elképesztő politikai rulettet indított el, hiszen azt érzékeli, hogy ez a trend ez csak tovább fog erősödni. Tehát vagy most sikerül ezzel még valamit kezdenie, vagy pedig ugye az történik, hogy a következő választásig folyamatosan hallgatja, hogy tulajdonképpen is legitim, hogy itt nem is ők nyerték az választást, és hogy már régen át kéne adni a hatalmat. Tehát egyrészt ez egy prevenció, másrészt pedig egy ilyen Sunak-féle, ugye a brit miniszterelnök is ezt a trükköt vetette be, hogy inkább kiírja nyárlőtre a választást. Hát ez a gyorsaság is, igen, ez a feltételezett sok a francia demokraták részére, hogy most össze kell fogni, és segíthet. Ugye tegyük hozzá, hogy ez egy kétfordulós egyéni körzetes rendszer, és pont a kétfordulósság mentette meg eddig is a francia pártrendszert attól, hogy sokkal több nemzeti tömörülés tag legyen, így is van elég, de azért ez más lesz, mint a mostani listás EP-s eredmény. Tehát ebben azért elég biztosak.
Figyelj, és nagyon kell félnünk a francia szélsőjobb miatt, mert azért volt már arra példa, gondoljunk csak Jörg Haider pártjára, de nyilván neked több hasonló példa is eszedbe jut, hogy a szélsőjobb bekerült kormány pozícióba, és aztán annyira kiderült, hogy annyira hát azért nem is, nem is annyira félelmetes, mert azokat a radikális nézeteiket azért nem mindig, sőt nem nagyon vitték mindig sikerre kormányzati szerepkörben.
De azért ne feledkezzünk meg az eredeti kérdésről is, hogy mitől erősödött meg ennyire látványosan az elmúlt években a francia szélsőjobb.
Tehát van az a közvélemény kutatás, hogy egyébként mi érdekli az európai szavazókat, és ebben szinte minden országban top 1, de minimum a top 3-ban ott van az, hogy a megélhetés. Tehát nem az, hogy a világháborúnak lesz-e vége, hanem hogy a hónapnak lesz-e vége. És mi lesz a következő hónapban. Ez Franciaországban hatványozottan így van, és ezt elképesztően ügyesen lovagolta meg már az előző választásokon is a nemzeti tömörülés, és ugye mind a két oldal húzott egy óriási fiatalitást, tehát most azért a tömörülést egy 28 éves Barbella nevű olasz bevándorló fiú az, aki abszolút győzelemre viszi, és vele szemben a 35 éves miniszterelnök el Macronnak, tehát tényleg egy ilyen ifjú titánok harca zajlott egészen tegnap, és úgy tűnik, hogy folytatódik. Ugye Macron nagyon sok piacbarát intézkedést tett, ami az egyébként protekcionista francia állami gondolkodásban rengeteg érdeket sértett. Tehát munkaerőpiaci reform, szektorok reformja, ugye a nyugdíjkorhatár kérdése, tehát emlékszünk ezekre, az egész kezdődött a sárga mellényesekkel. Tehát Macron ilyen szempontból azt kell mondani, hogy azért nem egy félős államfő volt, a korabjákhoz képest belenyúlt egy picivel több sűrű levesbe, és ennek az árát most megfizeti. Nyilván ez is számít. A másik, hogy ugye a franciáknál már Macron is az a szereplő, aki a megszűnt középső pártok helyére belopta magát jóval ezelőtt. Tehát igazából egy trendet látunk, most ezek a pártok bementek középre, már a Macron-féle reneszánsz párt, és szépen ez is most a középső pártok sorsára jutott, akiknél elveszik a bizalom, az intézményi bizalom, és jön a következő még egyel kiebről a palettáról. Ettől azért viszont a helyzet még nem ugyanaz, mint Jörg Haider, meg a többiek esetében. Ugye Löpenéknek van története, jóval erősebb története, és nagyon erősen igyekszik ezt kozmetikázni, de ugye nem akarok elcsépelt fordulatot használni, de háború van, és háború idején azért az, akinek igazolt orosz párti kötődései lehetnek a pártjával, az egészen más, mint amikor valaki szélsőséges módban érkezik, de nem orosz párti, vagy külső államnak a fórfőleként.
A hallgató él a gyanúperrel, hogy oké, hogy megélhetési gondok, meg stb., de a migráció okozza a szélsőjobbnak az erősödését többfelé Európában, mert hogy olyan elemeket is befogadnak a fejlett nyugati társadalmak, akik hát, hogy is mondjam, csak inkább zűrt és zavart keltenek sem, mint a társadalom előmeneteléhez járulnak hozzá. Ez mennyire van benne a pakliban Franciaországban?
Abszolút része, tematizált része, ugye van egy párt, ami náluk is szélsőségesebb, az EMUR vezette párt, ami abszolút a migráció ellenességre építi föl a saját narratíváját, és a nagyvárosokban ez egy létező jelenség, amiről régóta folyik a beszélgetés, ugye itt harmadik, negyedik generációs bevándorlókról van szó, tehát egyébként az a helyzet, hogy hát ez azért jogi értelemben egy egészen más történet, ez nem migráció, hanem ez már integrációs probléma. Tehát francia állampolgárokról is beszélünk. Az egy másik kérdés, hogy akik most jönnek, adott esetben azok tudnak-e integrálódni valahova. Ebben most szerintem itt nem tudunk belemenni, nyilván ennek elképesztő identitásbeli kérdései vannak, tehát az, hogy az idegentől félünk-e akkor, amikor egyébként magunknak van erős identitása, vagy éppen akkor félünk, amikor a saját identitásunk meggyengül, tehát azt hiszem, hogy itt tényleg a közösségi médiától jól ismert fragmentáción át a polarizációig sok változós az a tényező, hogy a migráció miért ennyire megosztó, és valóban nagyon megosztó tényező. Macron egyébként ebbe is azért magához képest nagyon beleáll.
Na, akkor ez nem volt elég. Mi lesz akkor most a következő évben jöhet az a nem ismeretlen időszak, ugye a Franciaországban, amikor a törvényhozás más kezekben van, mint hogy feltételezem, hogyha most a előrehozott választáson, hogyha nyernek Löpennék, illetve már nem is helyes. Löpen egyébként mit csinál most a háttérből irányít, csak hogy már nem ő van előtérbe tolva?
Igen, ez egy tudatos döntés volt szintén a párt átalakításához, de egyébként az a hivatalos felállás, hogy ők ketten viszik. Azt hiszem, hogy Bardella egyébként az a szereplő, aki Brutus lehet ebben a történetben, tehát ez még csak így a sorok között olvasható ki, de ez nem egy lejátszott történet, tehát nagyon izgalmas lesz, hogy egyébként lesz-e olyan fordulat, ami Löpen nélkül lehet tudnák képzelni a párt jövőjét, azért a párt nagyobb része az viszont abszolút a Löpen családdal szocializált, tehát ilyen szempontból ez egy érdekes belső mérkőzésé is válik.
Hát, mert hogy ez egy dinasztia, hiszen emlékszem a pirulófejű papára, aki úgy tudott ordítani, mint kevesen, igen, és ehhez képest a lánya vitte sikerre az eszmét.
És akkor Macron ott lesz még három évig.
Ott még nem is migrációs lovon, hanem antiszemita hullámokon lovagolt sokáig a papa, és ugye éppen ezért volt nagyon izgalmas, hogy a mostani pártvezető lánya hajlandó volt egy izrael párti meccsen is megjelenni, tehát nagyon igyekeznek ezt levetkőzni magukról.
Na most az benne van a pakliban, hogy Melonihoz hasonlóan abban a pillanatban, hogy hatalomra kerül, akkor elindul a közép felé, és egyre jobban eltávolodik a széltől.
No, ugye Franciaország fél prezidenciális rendszer, tehát ha és amennyiben nyernének is, és azért ez a kétfordulós egyéni körzetes rendszerben egy sikeres kvázi ellenzéki összefogással, Macron vezette ellenzéki összefogással könnyen lehet, hogy nem szól ekkorát, mint a tegnap esti történet. De hogyha még így is lenne, akkor is ugye kormányt alakíthatnak a nemzetgyűlésben, de Emmanuel Macron 2027-ig elnök. Tehát ez az úgynevezett együttlakás vagy kohabitációnak az időszaka lehet, amikor más párti az elnök, mint a kormánya. Lehet, hogy kapnak majd külső támogatást a jobb oldal mérsékeltebb részéről egy Löpenféle kabinett tagjai, ha ide eljutnánk, de Löpen maga elnök akar lenni. Tehát azt teljesen egyértelműen többször jelezte, hogy ő a 2027-es elnökségen akar nyerni, és ő Franciaország elnöke akar lenni. Tehát ilyen szempontból a francia félprezidenciális rendszerben a fő nyeremény az az Élizé palota, az az elnökség kulcsa.
Hát akkor ezt ízlelgessük egy kicsit. Van-e, Macron indulhat-e? Úgy tudom, nem. Tehát harmadszor nem. De akkor meg felvetődik az a kérdés, hogy akkor kitárítanak fel az egyre a feljövőben lévő Le Pennel szemben a franciák, és akkor itt három pont, mert még csak hallani sem lehet Macron elnökön kívül senkit, aki szembeszállhatna a Le Pen féle nyomulással.
Így van, ugye, hát ami talán a tegnap este egy apró izgalma a francia vonatkozásban, az a szocialistáknak a relatív visszatérése, tehát nem egy számjegyű eredményt, hanem két számjegyűt hoztak valahol 12-14% között, tehát kérdés, hogy ezen ők tudnak-e tovább menni, nyilván a mostani választáson kérdés lesz, hogy kik milyen arcot adnak, de alapvetően tényleg az látszik, hogy a már sokszor látott pártok kezdenek elfáradni a választók szemében, tehát lehet, hogy egy nevető harmadikat is fogunk ebben a történetben látni, ahogy annak idején maga Macron elnök is megjelent. Nyilván, és ő is dolgozik az utódján. Egy dolgot még csak így a hallgatóknak el kellett tegyünk hozzá, hogy ez az elképesztő francia szélső jobboldali siker egyébként ilyen mértékben nem látszott sehol máshol Európában. Tehát az, hogy torony magasan többszörösen verik a mezőnyt, ez francia történet. Ugye a német AfD is ennél jóval szerintem második helyet szerzett, és az osztrák szabadságpártnak a nyomában pedig 1-1%-kal ott vannak a közép jobb és a középbal pártjai. Tehát minden ország, ahol ezt néztük, az azért egészen más eredményeket produkáltak. A svéd demokraták gyengébben teljesítettek még a vártnál is.
Tehát akkor európaiként nem kell aggódni attól, hogy Európa szélső jobbra tolódna.
Hát most megnéztem műsor előtt gyorsan még a friss adatokkal a többségkalkulátort, és ugye az sem vált be, hogy a három jobboldali frakciónak önmagában számtani többsége lenne, tehát az is több mint 40 valahány hely hiányzik. Tehát abszolút ez az elképzelés nem jött be, sokkal kevesebbet bővült a két, az Európai Néppárt, tehát a mérsékelt jobboldaltól jobbra álló két frakció nem tudott akkor átnőni, mint amennyire remélték, és néhányan pedig várták.
Oké, no, akkor az a kérdés, hogy Európa képét mennyire formálhatja át a Le Penék erősödése, B, az időközi francia választás, hiszen én már a mai műsorban legalább 42-ször mondtam el, hogy az Európai Unió szekerét ezt a francia-német tandem irányítja, és hát mindkét országnak a vezetése kapott egy erősödő szélső jobboldalt a nyakába.
Így van, azért azt tegyük hozzá, hogy a német EP választást viszont elképesztően erősen a CDU-CSU nyerte meg, tehát ott azért látszik, hogyha lenne parlamenti választás, és még az is egy picit odébb van, csak jövőre, akkor visszajönnének a Merkel-féle erők. Tehát nem látszik azt, hogy rászorulnának az AfD-re. Tehát Németországban inkább egy klasszikus kormányváltás látszik. A franciáknál, ha lenne, majd Le Pen az 2027-ben lesz, és addig viszont Macron, akkor is, hogyha esetleg most egy más színű kormány alakul alatta, nyilván mindent meg fog tenni, hogy hát most olyan is mondjuk szépen megszívassa ezt a együttlakási társlakóját. Tehát akkor arról fog szólni ez a küzdelem, hogy az elnök és a kormány küzd egymással. Ezek nem szép időszakok a francia történelemben, de annál érdekesebbek. Úgyhogy azért ez nem egy lejátszott mérkőzés, 27 iszonyú messze van, és az Európai Parlamentben pedig az Európai Néppárt nyerte relatíva legnagyobbat a klasszikus erők közül. Úgyhogy néppárti többséggel úgy tűnik, hogy a nagy koalíció, tehát a szocialistákkal és a liberálisokkal tudnak kormányozni, és
egész kényelmesen ugye a számokat.
Késhegyi többsége meg lehet Ursulának, abban az értelemben, hogy nem szabad a Tuszla többséggel számolni, itt lesznek, akik belső ellenzéke Ursulának, tehát egy 10-20%-os lemorzsolódás mellett is van esélye, hogy átmenjen meg országgyűlés, is fognak szavazni a koalíción kívül is rá. Tehát innentől kezdve most azért az egy nagyon-nagyon másik mozi, hogyha Ursula von der Leyen tényleg a helyén marad.
Aha, no, a következő kérdés pedig az, hogy a német politika az átrendeződhet az AfD hatására? Bevallom őszintén, a stábon belül vannak olyan hangok, akik nagyon megijedtek a szélső jobba előre törésétől, ezért teszem fel ezt a kérdést, hogy ők is megnyugodhassanak.
én nem látom most ezt, ugye az AFD egy felfelé emelkedő ágban volt januárig, amikor sorozatos botrányokban, ugye részben a náci áthallások, SSS beszólások, az orosz kémek és a kínai kémek kipotyogása az AFD szekrényekből azért még a saját táborukban is haragott le. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy a protest szavazók végül inkább középjobbra húzták be a kormánypártokkal szembeni protest szavazatocskájukat, és nem az AFD-re. Tehát abszolút van szavazói mozgás. Szerintem ez nagyon jó. Látszik az is, hogy még egy Fico elleni merénylet esetén sem volt elég ez ahhoz, hogy a Smer megnyerje, hanem abszolút második helyezett lett 5%-kal lemaradva a liberálisok mögött. Tehát, hogy Európa térképe jóval színesebb, három ország van, ami tényleg izgult egy picit a szélsőséges áttörés miatt a jelenlegi helyzetben, és nagyon sok helyen a klasszikus erők pedig visszatértek, vagy a kormánnyal szembeni másik mérsékelt középpárt az, aki visszajött. Tehát európai szinten szerintem nem kell aggódni, a francia politika most a legtörékenyebb, ez egészen biztos. A német politikában az a nagy kérdés, hogy a koalíció megbukik-e 25 előtt, és akkor a konzervatívok átveszik az irányítást. Tehát ilyen szempontból pont a német rész miatt a jelenlegi trendek mellett szerintem kevésbé kell éppen aggódni. Ott egy kormánytól képes erő kellene a jelenlegi három irányba, vagy talán négy irányba húzó hárompárti koalíciónál. Aha.
Okay. Hip-hip hurrá! Okay. Köszönjük szépen az összefoglalót. Talán egy kicsit megnyugodtunk, hogy nem eszik olyan forrón a kását, mint a választási eredményekből elsőre leszűrhetnék. Nagyon szépen köszönjük, Boton, további szép napot kívánunk. Van most teendőt bőven, úgyhogy külön hálásak vagyunk, hogy azért nekünk is elmondtad, amit látsz az ügyekben. Köszönjük még egyszer!
Köszönöm, sziasztok! Jó munkát nektek is, hallgatóknak is!
Szép napot! Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk. Franciaországban történt Európa parlamenti választások kapcsán bekövetkező változásokról, és egy kicsit Európa következő évekbeli kilátásairól is.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Hát majdnem el, ilyen se volt még, világított rá Ács Gábor, hogy elfelejtettük az aranyköpést, de hát ilyen turbulens időket élünk. Viszont Kafka Margit író költő, aki 1880. június 10-én született, megérdemli, hogy emlékezzünk rá, pláne egy ilyen prima aranyköpéssel, ami így hangzik: én nem felelhetek ma annak a valakinek a tetteiről, akit 20 esztendővel ezelőtt az én nevemen hívtak.
Nagyon jó.
Most, hogy a technikai személyzettel felidéztük gyermekkorunk robbantásait és tűzeseteit, még inkább találónak érzem Kafka Margitnak ezt a megjegyzését. Illetve, hát itt van, akkor már le is pergett az óra, úgyhogy jön Czoller Andi a hírekkel. Ő eperdzsemet készített a hétvégén, és erről jutott eszembe szintén egy iskola újságból ollózott poén, mely így hangzik: kicsin bajszát leperzselé, a tűzforró eperzselé.